Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki engedelmes volt halálig, keresztfának haláláig. Amen. Dicsőítjük a mi Urunkat és Istenünket, hogy itt lehetünk ezen a nagypénteken, és méltóképpen szentelhetjük meg az ő napját. Adja Isten az ő lelkét ehhez. A 22. Zsoltárból hadd olvassak még igét. Én Istenem, miért hagytál el engem? Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. Jöjjünk, fohászkodjunk, ugyanígy a 22. Zsoltár szavaival. Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre. Ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából. Szabadíts meg az oroszlán szájából és a bivajok szarvai közül, engem nyomorultat. Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben. Teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt. Ámen. Szeretett gyülekezet, hallgassuk meg Isten igéjét a Lukács írása szerinti evangéliumból. A Lukács írása szerinti evangélium 23. részéből. A 23. rész 32-től a 49-ig terjedő versekből. Annak a három órának a történetét, amelyet Jézus Krisztus a kereszten töltött. Helyünket elfoglalva hallgassuk. Az Úr Jézus kereszt halálának történetét. Jézus a keresztfán. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháim. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felirat is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva: Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Nem te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki: Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott. A templom kárpitja pedig középen kettéhasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt. Ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokaság, amely erre a látványra összeverődött, amikor látta a történteket, mellét verte, mellét verve tért haza. Jézus ismerősei pedig mindnyájan, és az őt Galileától fogva követő asszonyok, távolabb állva szemlélték mindezt. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, ma is közöttünk, adja, hogy az ő lelke által hirdetessé. Hajtsuk meg fejünket ezért, és imádkozzunk. Szent háromság, egy örök, igaz Isten, áldunk, magasztalunk és dicsérünk téged, hogy nem kell abban a rendben járnunk, hogy bemutassunk áldozatokat, bikákat, bakokat, kosokat, bárányokat. Hetenként, naponként, hónaponként, évenként, hanem főleg ezen a mai napon megemlékezhetünk, dicsérhetünk, magasztalhatunk, feltekinthetünk rád, aki az egyszeri és tökéletes áldozat vagy, megáldoztatott a húsvéti bárány. És ez a tökéletes áldozat mindannyiunk számára. És köszönjük, hogy mi mindannyian itt lehetünk, és ide szánhatjuk a mi szívünket, lelkünket, figyelmünket, és ezt a napot is, hogy téged dicsérjünk. Köszönjük, Urunk, hogy erre figyelmeztet a teremtett világ is, mint új sokszor nagy héten sír a természet is, és oly sokszor tapasztaljuk, hogy szomorú a természet is, és esik az eső, és villámlott éjszaka, mint ahogy azon a nagy pénteken, és minden arról szól, hogy a legszomorúbb, a legmélyebb, a legdöbbenetesebb dolog ment végbe, hogy minden, amellyel téged szomorítunk, amely tönkretesz bennünket, amely tönkreteszi az életünket, az rád vettetett, és te hordoztad el, és ezért még az Atya is elfordult tőled, drága Úr Jézus Krisztus, és ezért megrendült a természet is. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és megrendül a mi szívünk is. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és mindezt újból beletekintve az igébe, átélhetjük egyedül a te lelked által, és kérünk, hogy hadd élhessük át egész nap, és hadd lehessen a mi életünk odaszánása még egyértelműbb, még mélyebb válasz mindarra a csodálatos és mély és elkötelező szeretetre, amelyet te tőled tapasztalhatunk. Könyörülj rajtunk, Urunk. Ámen. Hallgassuk meg fennállva azt az igét, amelyet az előbb felolvasott szakaszhoz Isten a szívemre helyezett, Zakariás proféta könyvének 12. részének a 10. verse így szól mindannyiunkhoz. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. rátekintenek majd arra, akit átszúrtak, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Foglaljuk el helyünket. Szeretett gyülekezet, tekintsünk Jézus Krisztusra, az átszegezetre. Ezt a mondatot, ezt az üzenetet helyezte Isten szívemre, ezen a nagypéntek délelőttön, és ez a két ige, amelyet az Új Szövetségből, az Ószövetségből olvastam, ebben kapcsolódott össze számomra. Olyan sok szó van a Lukács evangéliumában, ebben a szakaszban is a rátekintésről, és így olvashatjuk ezt a zakariási ígét is, ahol ez a megoldás, itt indul el a nép igazi megoldása. Milyen helyzetben is van itt a nép? Zakariás az egyik olyan próféta, akinek a könyve az Ószövetség utolsó könyvei között van. Egy olyan próféta, aki a fogság után szól a néphez. A nép lelkileg nagyon összetört állapotban van. Látja, hogy Jeruzsálem romokban van, nehéz helyzetben van. És elsősorban Zakariásnak az a feladata, hogy lelkileg bátorítsa, biztassa a népet, hogy van újrakezdés, fel lehet építeni azt az országot. De aztán Zakariás utolsó három fejezetében olyan proféciák hangoznak, ami már sokkal inkább túlmutat az ő korán, amely már kifejezetten, mondjam így, a mikorunkra szól, az utolsó időkre szól, és arról szól, hogy igazán hogyan is épülhet fel Jeruzsálem, hogyan is épülhet fel Isten népe. Mi manapság a hírekben sokat hallunk Jeruzsálemről. Az, ami ebben az igében van, ahogy ők felépülhetnek, hiszem és vallom, most is csak is ez a megoldás. Zakariás három fontos szót mond itt. Helyreállítás, győzelem, felmagasztalás. Ebben a három fejezetben azt mondja, hogy legyőzetnek Jeruzsálem ellenségei. A nép megtér, megtisztítja Isten az ő népét, és ez már a végső ítélet ideje lesz. Ez a három szó, hogy helyreállítás, hogy győzelem és felmagasztalás, úgy gondolom olyan szavak, amelyek a mi életünk számára is a leginkább vágyott szavak. Akár a személyes életünkben, akár családunk életében, akár népünk, akár földünk életében. Hogyan indulhat ez el? És Zakariás itt egy dologról beszél, arról, hogy ott indul el, hogy fel kell tekinteni arra, akit átszegeztek. Fel kell tekinteni arra, akit átszúrtak. És amikor ezen elkezdtem elmélkedni az igére készülve, akkor különösen hangsúlyossá lett nekem a szószék, amelyet most ezzel a fekete terítővel terítettünk meg, ahogy nagypénteken szoktunk, és valahogy ugyanilyen magas lehetett, ugye az a kereszt is, amelyre feltekintettek, amelyre rátekintettek, ott ezen az első nagypénteken, és akik a karzaton ülnek, azok ugyanígy ránézhetnek erre a szószékre, és nézzünk most úgy, mint a keresztre, hiszen ez egy olyan templom, amelyet így építettek meg, úgynevezett beszélő templom, hogy minden helyről lehet látni a szószéket. Legyen most így előttünk ez a feketébe burkolt szószék, mint ahogy a keresztre tekintünk. Ahogy hallhattuk Lukács írása szerinti evangéliumból az igét, az egyik legtöbbet emlegetett szó ez a nézni ige volt ebben a szakaszban. Nézni, de nem mindegy, hogy nézünk, nem mindegy, hogy látunk, nem mindegy, hogy szemlélünk, nem mindegy, hogy rácsodálkozunk. Csodálkozással szemléljük mindazt, ami történik. Látjuk ott azon az első nagypénteken is, hogy rengetegen összegyűltek nézni, mint egy látványosságot, azt, ami akkor történt. És micsoda kegyelem, akik eljutottak odáig, hogy láttak is, nem csak néztek. Ahogy eljuthatott odáig az a százados is, aki kimondja azt hitvallásként mindenki előtt, hogy ez az ember igaz volt. És eljutottak odáig azok az emberek is, akik talán azt se tudták, hogy hova jönnek, de végül mellüket verve, megtérve mennek onnan haza. De ott vannak azok az asszonyok, akik már előtte is sok mindent felismertek, sok mindent láttak, már mélyebben szemléltek, és most még mélyebben ott vannak, és szemlélik ezt az egészet, ami ott történik. Rátekinteni arra, akit átszúrtak. Zakariás micsoda döbbenetes proféciát mond el azzal, amit ekkor kimond. Akkor, amikor nem volt még keresztre feszítés abban a korban. Hiszen elsősorban a római birodalom hozta be ezt a kivégzési formát. És Zakariás Isten lelkétől ihletve beszél erről, hogy a megújulás, a helyreállás, a győzelem itt kezdődik, amikor rátekinthet a nép arra, akit átszögeztek. Több fordításban, ahogy olvastuk, Károli így mondja, akit átszögeztek, átszegeztek. A másik fordítás így mondja, átdöftek. És a másik új fordítás így fordítja, átszúrtak. Milyen döbbenetes ezt látni, hogy ebben a négy szóban benne van az egész keresztre feszítés története, ami történt Jézus Krisztussal. Nézzünk fel Jézusra most is. Tegnap egy időre kimentem a Margit szigetre, és ott is készültem, és olyan döbbenetes volt látni, hogy aki csak ült a padon, valamilyen padon, az szinte majdnem mindenki a mobiltelefonját nézte. És egy idő után, ahogy néztem, már szinte nem tudtam nem nézni, hogy órákon keresztül mennyi ember csak ezzel foglalkozott. Mi lenne, ha ma nem vennénk elő? Mi lenne, ha ma nem nyitnánk ki a tévét sem? Mi lenne, ha ma az egész napot azzal töltenénk, hogy rátekintenénk arra, akit átszúrtak, átdöftek, átszegeztek? Mi lenne, ha ma csak rá tekintenénk? Olyan csodálatos élmény volt, ahogy a diakóniával voltunk több idősek otthonába is, és az egyik helyen odajött hozzánk egy hölgy, és azt mondta, hogy négyszer olvastam végig ezt a szakaszt, amit most én is elolvastam Lukács evangéliumából, és azt mondta, nem bírom letenni. Nem bírom letenni. És folyamatosan elsírom magam rajtam. Milyen csodálatos, hogyha így ragad meg bennünket. Rátekinteni arra, akit átszegeztek. Mi az, amit ott láthatunk, mikor mi is ezt tesszük, és ezért vagyunk itt, ezen a mai Isten tiszteleten. Az első, amit Isten elém hozott, hogy amikor rátekintünk, akkor láthatjuk a bűn pusztító valóságát. Láthatjuk, hogy mennyire szent az Isten, és mennyire komolyan veszi és gyűlöli a bűnt. hogy mennyire nem játék, és nem mindegy a bűn. Ez a kereszten látszik a leginkább. Jézus Krisztus a bűnösök közé számítatik, önként magára veszi a világ összes bűnét, mert a bűnkérdés élet-halál kérdés, örök élet és örök halál kérdés. Annyira összetörte a szívemet, ahogy elindultunk a nagy hétre, és szinte ahogy elindultunk, hallottam a hírekben ezt, hogy a harcok felélénkültek a környező háborúkban itt körülöttünk. Mennyire fájdalmas ez a kettősség együtt. Mennyire fájdalmas látni, hogy ahol helyet adunk bármiképpen a bűn valóságának, gyűlölködésnek, békétlenségnek, egymással ellenségeskedésnek, ott ez fokozódik. Ott ez magunktól le nem állítatik. Ott ez egyre inkább hatalmat és erőt vesz az emberekben. Itt van körülöttünk a száj- és körömfájás járvány, amely ugyanolyan döbbenetesen mintázza ezt. Nem tudjuk, hogy egy fertőzött csizma, vagy egy kémcső vitte be oda, hova először bekerült. Minden esetre olyan döbbenetes, hogy megfertőződik egy állat, aztán több állat, aztán több telep, és ugyanígy van ez a bűn valóságával is, mi közöttünk. Ilyen súlya van egy döntésnek, ilyen módon fertőz a vírus, ilyen egy rossz példa, egy káros eszme, egy bűnös szokás elterjed bennünk és másokban, és a vége a pusztulás. Dávid nem véletlenül kiállt fel az a király, aki nagyon is megtapasztalta ez magában. Mit jelent, amikor beengedi, amikor helyet ad az életében ennek a pusztító döbbenetnek, hogyan terjed el az az életében? Így kiállt fel az ő zsoltárában titkos bűnöktől, amiket rejtegetnék, amiket nem veszek észre, amit nem látok meg. Mutasd meg nekem, leplezd re, Uram, szabadíts meg engem, mert tudom, hogy mennyire fertőző, mert tudom, mennyire halálos, és tudom, hogy mennyire iszonyat. 100 éve született Füle Lajos így ír erről az ő versében. Kálvin János mondata ihlette ezt a verset. Kálvin így ír erről, nincs egyemem, csak a bűn. És Füle Lajos ezt kérdezi, fájt már neked a bűn? Fájt már neked a bűn? Jobban, mint a fogad, gyomrod vagy a derekad? És akadt már orvosod? Vagy átmenetileg segített rajta csak pár ismert házi szer? Önigazság tapasz, felejtés pirula, hazugság cseppjei? De meddig? S mit csinálsz, ha egyszer újra fáj, s jobban, mint valaha? Mert krónikus a baj, és fájni fog a bűn, jobban, mint a fogad, gyomrod vagy a derekad. Ebben a szakaszban is olyan döbbenetes dolgokat mond el Lukács, amelyek itt vannak az én életemben, és itt vannak, itt lehetnek a mi életünkben is. A csúfolódás. A fő emberek hozzák be ezt, ott azon a keresztre feszítésen. A fő emberek, akik végig kínozzák Jézus Krisztust, szinte agyonverik, tövis koronázzák, keresztre feszítik, és aztán 3 órán keresztül csúfolják. Milyen súlyos látni ezt, és milyen súlyos, amikor belőlem jön ki ez, hogy aki gyenge, hogy aki eleve megtört, hogy akiben azt látom, hogy eleve rosszul néz ki, nem olyan, mint mások, azokat csúfolok, akár hangosan, akár magamban. Nem nyílik meg a szemük, hogy lássák a valóságot. Vajon hányszor csúfol az ember valakit kinézete, vagy az alapján, amit mondott, vagy amit tett amiatt? Bűnösök közé soroltatik Jézus, a szentet, a bűntelent, akiben nem talált bűnt, négy kihallgatás sem, és az egész élete alatt senki sem. És a százados így kiállt fel, ez igaz ember volt, mégis bűnösnek találják. Hányszor téves a megítélésem? Ránéz az ember valakire, és megvan a vélemény. Valakit meghallgatok, és átveszem másoknak az elítélő véleményét. Ha mindenki mondja, hogy bűnös, akkor én is elhiszem. Van-e látásom arra, hogy kicsoda valójában? Mert semmi sem az, ami látszik. Szemükben bűnös és gonosz Jézus Krisztus, de ez nem a valóság, csak a szívük színezéke. Hagyják, hogy megfesse a szívüket a hatalomvágy, a hatalmuk féltése, és ez átírta az érzékelésüket, az ítéletüket. Hazug vádakkal veszélyesnek festik be. Amit látni akarnak, azt látják. Mert ha a szív nem lesz tiszta, Isten előtti igazmondásban, bűnbánatban, bocsánatban, akkor elveszíti a valóságot. Csak a hazugság és az alkalmazkodási kényszer marad. Tapasztaljuk ezt a mindennapokban? Káromolták, mensd meg magad, mondják neki. Mensd meg magad. Vajon hányszor kértek tőlem, tőlünk segítséget, akár szóban, akár telefonon, és hányszor mondtam, hogy mensd meg magad. Hányszor nem segítettem. Hányszor nem álltam mellé a mulasztás bűnével. És itt még tovább menve kiáltják, feszítsd meg. Mert mellékes, hogy akár más is ezt csinálja. Teljesen mellékes. Nézz arra ezen a mai pénteken, akit átszúrtak, akik megfeszítettek, akit átdöftek, hogy mennyire komoly a bűn, és mennyire súlyos mindez az út, amelyen ezzel jár az ember önmagától. De másodszor, szeretett gyülekezet, nézzünk Jézusra. Nézzünk Jézusra, aki mindezt a súlyos bűnt az ő vérével és azzal a vízzel, a vér és a víz gyógyító erejével, amely belőle jött, eltörölte, elmosta, megtisztította. Jézus Krisztusra nézve láthatjuk a bűnösök iránti végtelen szeretetet. Láthatjuk, ahogy tombol rajta a gyűlölet, és ő pedig szeret. Akkor is szeret, annak ellenére is szeret, és feltétel nélkül is szeret. Vállalja a közösséget a gonosztevőkkel. És nem csak a kereszten, hanem mindig. Hiszen pontosan ez volt a legnagyobb vád ellene. Bűnösök barátja. És így vállalta a közösséget a házasság törésen kapott asszonnyal. Amikor mindenki torka szakadtából kiáltott, és dobálni akarta a követ, akkor ő egészen mást tett, megszabadította, és lehajolt hozzá. Amikor a vámszedő Lévit mindenki kiközösítette, akkor ő bement hozzá, és megújította. Nézz Jézusra, aki csendben van, akkor is, amikor négy bíróság igazságtalanul elítéli, és önként adja oda életét azért, hogy megtisztítson a bűn mélységéből. Senki sem veheti el az élet fejedelmétől az életét, ha ő nem adja oda. Ő vállalja a gonosztevő közötti helyet a középen, mert nem elítélni jött, hanem hogy megmentsen. Az ember legszívesebben letagadná, elrejtené, szépítgetne, ami van az életében, pedig Jézus Krisztus leül a bűnösökkel. A bűnösök közé számláltatik. Jobban ismer bennünket, mint mi magunkat, és így is szeret. Ő így is szeret, mégis szeret, ahogy énekeljük az énekben. És így könyörög, Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mi jön ki belőle, amikor a legnagyobb kínok között van? Amikor átélte azt a rengeteg botütést, amikor átélte a kínzásokat, a keresztek kínjai között van, és rajta van a világ összes bűne, mi jön ki belőle? Ekkor látszik meg a legmélyebben a mi szívünk állapota, és imádkozik az őt verőkkel. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. 3 órán keresztül éli át ezt a lelki terrort, és nem üt vissza, nem állítja meg őket. Mint ahogy átéljük, hogy a Getsemáné kertjében csak kimondja azt, amikor keresik, hogy ki is ő, hol is van ő, kimondja azt, hogy én vagyok, és ettől az egy megvallástól hátra hőkölnek az emberek, és elesnek, akik el akarják fogni őt. Itt pedig nem szól egy árva szót sem. Tűri a bántásokat. És mikor az egyik gonosztévő kéri, hogy imádkozzon érte, akkor szólal meg. Akkor halljuk az ő hangját. Mert megbizonyítja ott a kereszten is a bűnbocsátó hatalmát. Megbizonyítja a bűn feletti győzelmét. A halál feletti győzelmét, ma velem leszel a paradicsomban. Én is győzök, mondja Jézus Krisztus, és te is győzöl, aki ebben az utolsó pillanatban hozzám jöttél. A kegyelem és az irgalom csodálatos mélysége ez. Nincs késlekedés, ma velem leszel a paradicsomban. És elhangzik az utolsó szava a kereszten, Atyám, a te kezedbe teszem le az életemet. Annak az atyának a kezébe, akiben nem kételkedett egy pillanatra sem. Akkor is, ha korábban elmondja, én Istenem, miért hagytál el engem? Tudja, hogy az atya nem tévedett, tudja, hogy az atya terve jó, tudja, hogy az atya mindent azért tesz, hogy megmentsen bennünket, és tudja, hogy az atya döntése a helyes. Ő pedig, mint szerető nagy testvér, szintén meg akar menteni. Engedelmes volt minden áron, hogy végbe menjen az atya terve, és mi szabadok legyünk. Füle Lajos így ír erről 2 rövid versében. Krisztus szépsége. Nincs oly dicső, méltó, nemes, szépséggel, ki vele felérne. Az irgalom szépsége ez, az áldozat gyönyörűsége. Jézus, Jézus, soha egy árva sort nem írt le, de földi útján maga volt az ige. Nem filozófált halhatatlanságról, de visszahívta Lázárt a halálból. A váltságról sem bölcselkedni kezdett, hanem magára vette a keresztet, hogy a bűnöst megtisztíthassa vérrel, hogy aki hisz, az lelke által éljen. És így olvasom még egyszer Zakariás könyvéből ezt az igét befejezésül. Azt mondta Zakariás, Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek majd arra, akit átszúrtak, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogy az elsőszülött miatt szoktak. Azért vagyunk mi is itt ezen a mai napon, hogy rátekintsünk. És mindenki, aki valóban rátekintett, és meglátta, és szemlélte, és csodálkozással szemlélte, hogy majd énekeljük a záró énekbe, az megmenekült, az megújult, az megtartatott. És milyen döbbenetes látni, hogy ott is voltak olyanok, akik nem látták meg benne, ahogy a Máté evangéliumában így fogalmazza meg Jézus Krisztus azokról, akiknek ott is zárva maradt a szemük, mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Kegyelemből mi itt lehetünk, hogy ne így legyen. És mindaz, ha látunk, mindaz, ha még mélyebben nézni akarunk, az azért van, mert Isten kiöntötte ránk az ő lelkét. Csak is azok látnak, azok szemlélhetnek, azok csodálhatják Jézus Krisztust, akiknek Isten kiönti az ő lelkét, mégpedig a könyörület lelkét és a könyörgés lelkét. Különben magunktól nem tudunk, nem tudjuk meglátni ezt a csodát, amely történt a kereszten. A könyörület lelkében valóban együtt sírunk. Fáj Jézus Krisztus fájdalma. Átérzem, és vele sírok. És segíteni akarok, ahogy az asszonyok sírtak és lehajoltak. És a könyörgés lelkében pedig imádkozom ezért a világért, amelyben elhatalmasodik a bűn. Együtt könyörgök az Úrral, hogy fölismerjék a megoldást, és fölismerjék a szabadulást. Erre indítson bennünket is ez a mai nap. És olyan csodálatos úgy a könyörgés lelkében és a könyörület lelkével megtelni mindannyiunknak, hogy mi már tudjuk, hogy hogy megy végbe a feltámadás. Hogy mi tudjuk, hogy mi ennek a kereszt halálnak a vég kimenetele, mi a folytatása, mi a győzelme, mi minden igének a beteljesedése. A könyörület és a könyörgés lelkével töltött be bennünket az Úr, hogy itt lehetünk, és hogy mindezt egyre mélyebben és mélyebben érthetjük. Olyan csodálatos volt valakiről olvasnom a napokban, akiről elmondta egy gyülekezeti tag, hogy lebetegedett, és majd egy éven keresztül nem tudott jönni az Isten házába, de az egyik gyülekezeti tag minden vasárnap fölhívta, és elmondta neki, hogy mi történt a templomba. Mi történt azon a héten a gyülekezetben, és amikor csak lehetett, meglátogatta. És egy év múlva fölgyógyult annyira, hogy el tudott jönni. És amikor belépett a templomba, akkor olyan boldogan vallotta meg, hogy egy gyülekezeti tag mindig jött hozzá, segítette őt, és beszélt neki a gyülekezetről, és így amikor visszajött, azt érezte, hogy ő mindig jelen volt, mindig itt volt, mert volt valaki, aki ilyen könyörület lelkével volt ott mellette. Ez a mi küldetésünk, a könyörület lelkét vinni ebbe a világba. Mert tulajdonképpen, ha egyetlen szóval szeretnénk összefoglalni Jézus Krisztus áldozatát, akkor ezzel a szóval tudnánk. Ő könyörült rajtunk, megszánván, megszánta a mi elveszett voltunkat, ezért jött le a földre, és amíg itt járt a földön is, könyörült azokon az embereken, akiknek látta az elveszett voltát, akár betegségben, akár a lelki, akár a testi megkötözöttségben, Sosem arra tekintett, hogy mennyire fáradt, hogy mennyi mindenki szorítja őt, és mennyi mindenki jön közel, és akar tőle sok mindent, hanem megszámva segített rajtuk, és aztán a könyörület lelke miatt adta oda magát teljesen. Semmit nem kímélve, semmit vissza nem tartva, teljesen ott a Golgotai kereszten. És így mentett meg mindannyiunkat. És mi ránk is kiárasztja ezt a lelket, azért, hogy tovább vigyük mindenkihez. Csodálatos ezt látni, és csodálatos, hogy ezzel a lélekkel átformál mindannyiunkat az ő kegyelmével. Így legyen. Amen. Folytassuk közösen fennállva az imádságot. Dicsőítünk és magasztalunk, Urunk, hogy áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. És köszönjük, Urunk, hogy ebben a keresztben beteljesedve láthatjuk a mi megváltásunkat, szabadításunkat, üdvösségünket. És köszönjük, hogy mi is föltekinthetünk, ahogyan föltekintett a te néped arra póznára ott a pusztában, és megmenekültek. Mi is feltekinthetünk, és te tudod megadni a te könyörület és irgalmas lelked által, hogy nézzünk, és ne csak nézzünk, hanem lássunk, és ne csak lássunk, hanem megnyíljon a szívünk, és ne csak megnyíljon a szívünk, hanem egyre mélyebben és mélyebben szemléljünk, és nyíljon ki a te megváltó szereteted mi előttünk. Dicsőítünk téged, hogy te ma is idehoztál bennünket, hogy szemléljünk, hogy elcsöndesedjünk. Hadd tudjuk ezt a mai napot a te szemléléseddel tölteni. Annyi mindent szemlélünk, amely mulandó, amely elveszi a tekintetünket a maradandóról, az egyetlen jóról, a megmentőről, a megújítóról, amely mind-mind töredékes, és lehet, hogy bűnbe vívő. De köszönjük, hogy van olyan, amely megépít, amely megtart, és amely életre és örök életre visz. Áldunk és magasztalunk most is, hogy akik rád néznek, azok meggyógyulnak, felvidulnak és örömre ternek. Köszönjük, Urunk, hogy a te kereszt halálodban és feltámadásodban van a gyógyulás, az élet és a teljes öröm. Kérünk, ajándékozz meg bennünket ezzel. Áldunk és magasztalunk most is téged minden irántunk való szeretetedért, odaadásodért, és azért, hogy feltétel nélkül mindent odaadtál, és így szeretsz minket. Ámen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és igaz ember kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, de nem hallották. Mert a ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Így van. Amen.